Péter fogadkozása. Tibor atya műsora következik.
Mikor a szív fázik, gyújts egy apró lángot. Segíts megtalálni így a boldogságot. Legyél fény a ködben, hagyd hatni a szépet. Amely megmutatja, mit őszebb az élet. Neked is jól esik, ha mást melegítesz. Mikor örömöket meglátni segítesz, mikor a sötétben gyúl szeretet vágya, és az éhes lélek végre megtalálja. Ahol hiány vannak szeretetnek, fénynek, mutasd meg az útját éledő reménynek. Engedd a magányost közelebb a tűzhöz, ne lehessen többé, akit a sors üldöz. Segítsd, hogy álmait válthassa valóra, hogy az ő élete nem szól csak is róla.
Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. A mai műsorunkban János evangéliumából a 13. fejezet 34. verstől 38. verséig tartó részt vettem alapul, amely így szól. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Simon Péter megkérdi, Uram, hová mész? Jézus pedig azt felelte, ahová én megyek, oda te nem jöhetsz. Utóbb azonban utánam jössz. Péter akkor így szólt, Uram, miért nem mehetek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod érettem? Bizony-bizony mondom neked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez a rész, amit most János evangéliumában felolvastam, közelről mutatja meg Jézus és tanítványainak legszűkebb közösségét. Együtt van a mester a tanítványaival. A meghitt beszélgetést nem zavarja a gyógyulásra váró betegek, a vigasztalást áhítozó szegények tolongása. Este van, vacsora után, túl vannak már a nap zaján, fáradtságán, beszélgettek. És amikor ilyen közelről nézzük ezt a legmeghittebb, legszűkebb tanítványi kört Jézus körül, akkor látjuk, milyen különböző arcok vannak itt együtt. pedig mind Jézus tanítványa, és mégis milyen különbség van közöttük. Jézus legszűkebb környezetéhez tartoznak, mégis milyen más indulat, szándék van az egyikben, mint a másikban. Milyen másképpen tanítvány Péter, mint János vagy Júdás, mint az összes többi. Tehát az ő személyüket vizsgálva, arról szeretnék most beszélni, hogy milyen különböző tanítványai lehetnek Jézusnak. Tehát először Júdásról van szó. Megrendítő az, hogy ő is a legszűkebb tanítványi körhöz tartozik. Rettenetes, hogy Jézus közvetlen környezetében ilyen lélek is lehet. Épp úgy látta mestere szent életét, mint a többi. Épp úgy hallotta az örök élet beszédeit, mint a többi. Épp úgy benne élt az Úr kiválasztó szeretet közösségében, mint a többi. Mégis mindez egészen más hatást ért el benne, mint a többiben. Az a Krisztussal való közösség, ami azoknak az örök életet jelentette, az ő számára a kárhozatot. Az a három esztendő, amit az Úr követésében töltöttek el együtt, a többi üdvösségre juttatta őt meg a kárhozatra. Valóban jobb lett volna neki, ha soha meg sem ismeri Jézust, mint megismerve őt, sőt követve is őt egy darabon, szembeforduljon vele. Isten szava azt tartja a legnagyobb veszedelemnek, amibe csak juthat egy ember, ha megismeri az igazságot Krisztusban és elpártol attól. Ez az a veszedelem, amiből nincs szabadulás. Ez az a bűn, amire nincs bocsánat. Persze nem itt kezdődik a bűn, nem a tudatos, szándékos ellenállásnál, hanem ártatlannak látszó kicsi dolgokon. Például azon, hogy megtűr az ember a szívében egy olyan gondolatot, amit rejtegetnie kell Jézus elől. Ki tudja, mikor kezdődött már Júdás szívében az árulás gondolata. Ha idejében felfedte volna, leleplezte volna, őszintén bevallotta volna, hogy mi kísérti őt, mi foglalkoztatja, milyen indulat bújt meg benne, akkor egész bizonyosan védelmet talált volna az Úrnál. Oda borulna, Uram, engem ilyen gondolatok üldöznek. De a bezárt szívben egyre jobban eluralkodott a gondolat, egyre jobban hatalmába kerítette, egyre messzebb sodort a lélekben az Úrtól, el egészen a legalávalóbb bűnig, az Isten fiának az elárulásáig. És így van ez minden bűnnel, amit csirájában el nem folyt az ember, amit idejében le nem leplez az Úr előtt, amitől nem akar megtisztulni a Krisztus vére által, amit melenget valaki a szívében. Úgy eluralkodik rajta, hogy egyszerre azon veszi észre magát, hogy innen már nincs visszatérés többé. És ki hitte volna Júdásról, hogy ilyen mélyre zuhan valaha? Ki gondolta volna ezt akkor, amikor ott járt ő is a mester nyomában? Annyira beletartozott a tanítványi közösségbe, hogy még külön megbízatása is volt. Ő volt a pénztáros. A közösség nevében ő gyakorolta a szegényeket megsegítő szeretett szolgálatot, a legszükségesebb holmik beszerzését. Ki merte volna elképzelni, hogy ez a tanítvány, aki ilyen fontos pozíciót tölt be a többik között, ez lesz az áruló? És lám, ezen a végzetes estén is ott ül szembe az Úrral, egy asztalnál vele. A kezéből kapta a falatot, és azt olvassuk, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. Éjszaka volt. Milyen sötét éjszaka lehetett. Szájában még ott van a Krisztustól kapott falat, és ő már a legrettentőbb sötétségben van, egyedül, útban, a pokol felé. És tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy nem elég csak templomba járni, nem elég csak az oltári szentséget magadhoz venned, együtt lenni Krisztussal, megbizatást vállalni az ő közelségében, imádkozni, Bibliát olvasni, hanem a szívedbe is be kell engedd őt. Az uralma alá is oda kell adnia az embernek önmagát. Sokáig együtt lenni Jézussal, és nem dönteni, nem meghódolni előtte, ez nagyon veszélyes játék. végzetes lehet. Hallani, ismerni az Urat, és mégsem követni őt, és mégsem fogadni el őt megváltóul. A Krisztustól kapott falattal kimenni a bűn sötétségébe, ez az a lejtő, amelyen Júdás is elindult, amely tehát Krisztus mellől is a pokolba visz. Júdás a 12 között örök figyelmeztetés Krisztus minden tanítványa számára: vigyázzatok rá, ne szedjen bennetek, rá ne szedjen bennetek az ördög, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. De nem csak Júdásról szól a történet, hanem a többi tanítványról is általában, és azt olvassuk róluk, hogy amikor Jézus jelezte árulóját, akkor a tanítványok egymásra tekintettek bizonytalankodva, na hát, hogy most kiről van szó? Hallottak egy rettenetes kijelentést az Uruktól, és nem tudták, kire vonatkozik. Hajlandó lett volna mind magára is venni, de reménykedtek, hogy hát, ha mégse róluk van szó, tehát bizonytalankodtak. Életük egyik legdöntőbb kérdésében, a Krisztushoz való viszonyukban nem volt bizonyosságuk. Jézus legtöbb mai tanítványa is ilyen bizonytalankodó. Jézushoz tartozónak tartja magát, de semmi bizonyossága nincs a vele való viszonyát illetően.
Tanuljunk meg együtt őszintén szeretni. Elárvult szíveket is boldoggá tenni. Varázsolni szívvel igaz boldogságot, mennyországgá téve az egész világot. Hisz csak szeretetre sóvárog a lélek, egy kis szeretetért bármit megtennének, de hiába, ha a szívük nem tud adni. Mások szeretetét nem képes fogadni. Locsolgasd mosolyjal, kedves, szép szavakkal. Legyen a tenyered terű-terű asztal, hagyd arcára sütni lelkedből a napot. Így építs lelkébe szeretet alapot. Tegyél néhány kedves gesztus társaidnak, használd jóságodat lelkek közé hídnak. Töltsd meg mások lelkét jó energiával, s a földi pokolból mindenki kilábal. Legyünk hát fényszórók, mutassuk az utat, legyen rá mindenki, ki jó után kutat. Tanuljunk meg együtt őszintén szeretni, együtt boldogulni, és szeretve lenni.
Igazságot legyünk mi bennem, hogy Isten igazsága legyünk ő bennem. Azt a napot Isten miértünk rendelte, hogy minden adósságunk végleg elengedjen, hogy minden tartozásunk vére fizessen. Testét összetörtél, átfúrt kezét, lábát, pára feszítettél a dicsőség királyát, mint bárány leöltél. Szög meg nem tarthatta, de a szeretet irántunk végig odafogta, csak hogy senki el ne vesze magát odatta.
Egyik alkalommal egy fiatal pár jelentkeztek esküvőre. Nyilván Krisztushoz tartozónak vallották magukat, mert különben nem mentek volna a templomba esküdni, és megkérdezi tőlük a pap, hogy milyen viszonyban vannak Jézus Krisztussal. Zavarba jöttek, nem tudták, mit feleljenek. És gondolván, hogy nem jól értették a kérdést, megkérdezte tőlük a lelkipásztor, hogy van-e örök életük? És erre pontosan megelevenedett az ige, egymásra tekintettek bizonytalankodva, mint az apostolok. Tehát ők is ugyanígy elbizonytalankodtak. És tudjátok, mit jelent ez a bizonytalankodás? Azt, hogy nincs üdvössége, nincs élő megváltója annak, aki bizonytalan benne. Nincs bűnbocsánata annak, nem él benne a kegyelemben, a megváltás boldogságában az, aki bizonytalan ebben a kérdésben. Ami van, amiről tudom, hogy van, abban nem vagyok bizonytalan. Azt bizonyosan tudom, van. Például, hogy van-e feleséged vagy férjed, azt tudod, bizonyos vagy benne, mert vagy van, vagy nincs. Nem mondanád rá azt, hogy nem tudom, lehet. Senkinek se lehet felesége anélkül, hogy észre ne venni. Ha mégis így van, akkor nagy baj van. Nos, megváltója se lehet senkinek anélkül, hogy ne tudna róla. És ha valaki ebben a kérdésben bizonytalan, akkor azt jelenti, hogy neki nincs megváltója, nincs Istene, nincs Krisztusa. Tehát bűnbocsánatban sem lehet észrevétlenül részesülni, az örök élet ajándékát sem lehet úgy megkapni, hogy az illető ne tudjon róla. Ha létezik valahol vagy-vagy kérdés, akkor itt az van, vagy van, vagy nincs. De olyan nem lehetséges, hogy hát ha van, olyan se, hogy hát ha nincs. Tehát azt mondtam az előbb, hogy ilyen bizonytalankodó tanítványok vannak a legtöbben Jézus körül. Nem tartozol-e te is közéjük? Nem maradj meg ebben a bizonytalanságban. Még a rossz bizonyosság is jobb, mint a bizonytalanság, mert akkor az ember legalább tudja, hányadán áll és mit kell tennie. Keresd ezt a bizonyosságot, mert van. És most jön az a rész, ami nagyon fontos, aminek a műsorunknak a címet is adtam, hogy Péter fogadkozása. Hát Péter annyira meg volt győződve az ő mestere iránti hűségéről, szeretetéről, kétségtelen jó hiszeműen, hogy ilyen kijelentést tett, hogy életemet adom érted. A többi evangélium leírásában is részletezve van, ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem. Uram, én kész vagyok veled a börtönbe is menni, halálra menni. Tehát Péter nem volt bizonytalan, de hamis bizonyosságban élt. Önmagában volt a bizonyossága, a saját buzgalmában, saját Krisztus iránti szeretetében, megváltójába vetett hitébe, vagyis önmaga kiválóságában. Itt látszik igazán, mennyire bizonytalan alap egy ember jó szándéka, buzgósága, lelkesedése, de még a hite és a szeretete is. Milyen jó, hogy a Krisztushoz való viszonyunkat nem a mi szeretetünk határozza meg, hanem Krisztus szeretete irántunk. Nagyon helyesen jegyezte meg valaki egyszer, Krisztusnak kellett előbb Péterért meghalnia, hogy azután Péter meg tudjon halni Krisztusért. És amíg el nem fogadta valaki, hogy Krisztus meghalt érte, addig csak annyit ér minden buzgósága, áldozata, hite, szeretete, mint Péter nagy kijelentése, hogy az életemet adom érted. Milyen nagy kijelentés, és mi lett belőle? Hát tudjuk. Láttunk már ilyent is. Például, amikor a vőlegény azt mondja a mennyasszonyának, imádlak, a tenyeremen foglak hordozni, és két év múlva már az is bosszantja, ahogyan a felesége nevet. Könnyű nagy szavakat mondani, nagyokat ígérni, megható kijelentéseket tenni, elképzelni valami imponáló szerepet, hősies pózt, drámai nagy jelenetet, azt képzeletben végigjátszani, de más dolog azután hűséges tanítványnak lenni. Ne add te az életedet Krisztusért. Nincs neki erre szüksége, úgyis csak frázis az. Nem ebben nyilvánul meg a tanítványi hűség, hanem sokkal kevésbé népszerű valamiben, sokkal alázatosabb magatartásban, vagyis a szeretetben. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. arról ismeri meg mindenki majd, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretitek egymást. Krisztus igazi tanítványa tehát nem használ nagy szavakat egyáltalán. Nagyon vigyázva használja a szavakat. Nem vágja magát hősi pózba, nem képzeli bele magát drámai szerepekbe, hanem egyszerűen csak szeret. Csendesen szeret. Ez a Krisztus tanítványa, igazi tanítványa, akin keresztül a már többé testileg nem jelenlévő Krisztus szeretete továbbra is kiáradhat az emberekre. Aki egy sugárszálat ragyogtat bele a világba Isten szeretetéből, akinek annyira tele van a szíve Krisztus nagy megváltó szeretetével, hogy tud belőle adni másoknak is. Krisztus tanítványa így lesz öröm annak, aki szomorú, vigasztalás annak, aki sír, segítség valakinek, aki gyenge, jótett annak, aki elébe kerül, melegség annak, aki fázik, békesség annak, aki háborog. Vagyis nem csak fölfogja, hanem rögtön tovább is sugározza Isten legdrágább ajándékát, az ő szeretetét. Új parancsolatnak nevezi Jézus az egymás szeretetét, egymás szeretését. Talán azért, mert mindig újra meg kell tanulni. Nem lehet benne rutinra szert tenni, mindig újra kell kezdeni, esetről esetre meg kell valósítani. Azután új a módja és a mértéke, amint én szerettelek titeket. Nem arról van itt szó, hogy vegyük példának Jézus szeretetét, azt kövessük és utánozzuk, hanem arról, hogy abból merítsünk, mert Jézus szeretete a forrás, a mi szeretetünknek is a forrása. Az ő szeretetének az erejével lehet tehát neked is a másik embert igazán szeretni, de azzal lehet annyi morcos, fáradt, ingerült, ideges, robbanó indulatokkal telt ember jár a világban. Ismerősök, idegenek úgy néznek egymásra, mintha halálos ellenségek lennének. Nos, az Krisztus igazi tanítványa, aki ebben a gyűlölködő, indulatos világban a szeretetnek a képviselője. Krisztus tanítványa vagy? Nos, eltávozva innen, hogyan én kint tudnád megmutatni, hogy benned is él valami Krisztus szeretetéből? Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Krisztus a hitünkről ismer ránk, hogy az ő tanítványai vagyunk. Krisztus előtt a hitünk a döntő. Az a hit, amellyel elfogadjuk mindazt, amit ő érettünk, az ő halálával és feltámadásával tett. Az a hit, amivel őt magát fogadjuk be a szívünkbe. De a világ nem a hitünkről ismeri meg, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. A hit látásához és értékeléséhez nincs szeme a világnak. De valami másra nagyon is megvan az érzéke, a szeme, a látása, az ítélete, ez pedig a szeretet. Ezt megérzi. Erre vágyik. Ezt megérti. Ez hat rá. Melyikünk ilyen tanítvány? Júdás alakjában, a bizonytalankodókban, vagy Péterben hamar magunkra ismerhetünk. Túrmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész. Ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod? Inkább sikoltanék, atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie?
szívem keserű lázadásba jut. Ha érthetetlen előtte az út, sírva tesz fel kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven, igazán, kintban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet, legyen most is mindörökké, igen. Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
Messzi hegy tetőn fenn áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szégyen jelen. E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért megöletett. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden felett. Koronát ott fönt még nem gyerek, átkarollak te régi kereszt. Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet, egyre vonza az én lelkemet. Mert az égi bárány mennyhonát elhagyván értem vitte a Kálvárián. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden. Emlékedet, Szívem őrzi az emlékedet.